Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választás nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét közzétették az országgyűlés honlapján, ott mindenki csemegészhet, hogy pontosan mi is lesz a menetrend. Teljessé vált a miniszterek névsora is, a korábbi tapasztalatoktól eltérően már a jelölt állítás társadalmi vitát váltott ki, legalábbis a közösségi média világában, amely pedig éppen a választási győzelem kovácsa volt. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Szalai Szilárdot, az Ellenpont vezető elemzőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No, a menetrend az nyilván egy alkotmányos rend, ami érdekes lehet itt, hogy mikor hozhatják az első törvényeket?
Ugye a jog, tehát egy nagyon furcsa helyzetet látunk most ennél a kormányváltásnál, vagy ennél az új parlamenti alakuló szakasznál, ugyanis egy sor olyan eset történik, ahol mintha már az új kormánynak a regnálási, tehát mintha már a hatályos vezető lenne Magyar Péter, de valójában még ugye nem az. Mire gondolok itt? Tehát például már a beiktatási ceremónián a honvédség az megjelenik. Tehát adódik a kérdés, hogy ki vezényeli ki oda a honvédséget, hiszen akkor még nem ő a miniszterelnök. Nem, elég nehezen elképzelhető, hogy a jelenlegi kormányzat döntött volna így. Miért tenne ilyet?
És a honvédelmi miniszter sem, hiszen tudjuk jelölt, de még nem hallgatta meg a bizottság, nem szavazták meg.
Így van, tehát egy ilyen ex-lex állapot van tulajdonképpen jelenleg közjogi értelemben. Úgyhogy ha innen nézem, akkor lehet, hogy az első törvények már meg is születtek. És hogy akkor ezek mikor lesznek majd hatályosak, ezek majd nyilván az első ülés, a első ülést követően. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon gyorsan meg fog történni a joganyagnak az átdolgozása. Ugye Mellétei Barna Mártonnak a kinevezése, vagy a kinevezésére történő kísérlet, az ezt sugallja, hiszen itt egy bizalmi emberről van szó, olyan emberről, aki több mint rokon, hanem részt is vett a teljes pártnak az összeállításában, megszervezésében, a program, ha jól értem, akkor a programírásban is.
És ugye őt
jelölte, ezért jelölte őt igazságügyi miniszteri posztra. Hát ki lehetne alkalmasabb igazságügyi miniszterként annak a jogszabálycsomagnak az összeállítására, ami a tiszás hatalomgyakorlási keretrendszer kialakítását megteremteni, mint az a sógor, aki egyébként végig a teljes építkezés alatt ott volt Magyar Péter mellett. Ugye ő végül nem lett, hanem ugye itt a különböző médiavisszhang, sajtónyomás, választói nyomás, hát egészen megdöbbent arcokat láttam még baloldali megmondó embereknél is, amikor abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy őt jelöli Magyar Péter, mert azt hiszem, hogy hát finoman szólva is szembe köpte volna a választóit azzal, hogyha tényleg ez a egy ilyen sógorkomaság alapján, még ha valójában szakmai szempontokat is emleget, tehát akkor is más, nagyon nehéz külső szemlélőként ezt másként
értékelni. Akiről beszélünk, csak éppen
biztosan így van, és
most az a terre,
és biztosan egy bizalmi
kapcsolatban.
Így van, ez biztosan egy bizalmi dolog is, meg hát mondom, végig ott volt, de azért mégiscsak, tehát a könyörgöm, hogyha arra építünk egy kampányt éveken keresztül, hogy itt ilyen sógorkoma világ volt, és ezt le akarjuk váltani, akkor bármennyire zseniális és fantasztikus jogász, meg szakember a sógorom, nem őt nevezem ki igazságügyi miniszternek. Egyébként úgy tűnik, hogy egy másik elismert jogászt is sikerült találni ez a projekthez, aki nem mellesleg nagy rajongója az elmúlt 16 év közjogi rendszerének, legalábbis én erre következtetek abból a kiállásból, amit az az egyesület adott ki 2021-ben, amelynek ő is az alelnöke jelenleg, és már akkor is a tagja volt, amelyben a 2011-ben elfogadott új alaptörvényt méltatták, arról azt mondták, hogy az európai jogrendbe helyezte be Magyarországot,
és
így van, ez a Magyar Jogászegylet. Tehát én azt gondolom, hogy akkor ez itt megint egy érdekes irányváltást jelent Magyar Péterék részéről. Tehát egyszerre elképzelhető az, hogy semmilyen közjogi átalakulás nem fog megtörténni, és az is, hogy ezt a teljes közjogi rendszert egy-egyben beszántják. Egyébként ugye Mellétei értelemszerűen a visszaléptetett igazságügyi miniszter még majd ott tud lenni a pártnak a háttér tevékenységében és ebben a jogalkotási folyamatban külső szakértőként részt tud venni. Tehát azt nem gondolom, hogy ez a szakmai kapacitás ez ne lenne meg a részéről. Hát az kérdés, hogy ez milyen gyorsasággal és milyen mélységgel fog lezajlani a következő időszakban.
Van még egy érdekes, ugye már amit a díszszemléről, és akkor ezeket a különlegességeken végigmegyünk, aztán megyünk tovább a súlyos, vagy falsúlyos, meg hát ugye lényegbe vágó ügyeken. A honvédség kérdése, hogy most ez az ünnep, ez állami ünnep, vagy nem? Mert hogy az információk szerint legalábbis ezt mondták, hogy az ünnepség, a Kossuth tér ünnepségnek a számláját, azt a Tisza pártálja. Akkor viszont ez pártrendezvény.
Így van. Ráadásul...
Aki szervezi meg, aki fizeti. Vagy hogy is van? Most már itt összemosódnak akkor az állami funkciók a párt funkcióval. Az a lényeg, hogy ki fizeti a számlát, vagy milyen céllal jön létre. Mert ugye a pártrendezvényeken a honvédség részvétele hát tiltott.
Így van, és ugye, ha jól tudom, az állami rendezvényeket jogszabály tételesen felsorolja, és nem rémlik olyan a vonatkozó joganyagból, hogy a miniszterelnök megválasztása az ilyen állami ünnepség
az
lenne.
Nem az.
Tehát ez nem egy pirosbetűs naptárban, taxatíve felsorolt jogszabályban meghatározott állami ünnepség. Ilyen eddig soha nem volt. A 90 előtti joganyagot e tekintetben nem ismerem, tehát a rendszerváltás előtti joganyagban lehetséges, hogy volt ilyen. Ott egyébként politikailag teljes helytálló és elképzelhető lenne az akkori rendszer sajátosságait tekintve. Láthatjuk, hogy például a mai napig Moszkvában ugyanezen a napon katonai parádé van, igaz egészen másokból, de ezért ez egy megint csak egy érdekes egybecsengés Magyar Péterék részéről
nem
a valósággal.
El, vagy nem számít ma már?
Mert... Szerintem abszolút nem számít. Tehát én azt látom, hogy ahogyan egyébként valószínűleg még mellétei kinevezését is átvészelte volna a Tisza kormánya, most itt a mézes hetek alatt ez nyilván nem számít. De azért politikailag ez akkor is egy nagyon terhes örökséget hagyott volna magával, mind a sógor kinevezése, mind egyébként szerintem ez a május 9-ére időzített katonai számla is. És ugye az alapkérdés feltevés, hogy ez egy pártrendezvény, vagy állami rendezvény. Ugye jogszabály pillag, ez nem egy állami rendezvény, de hát mégiscsak valamilyen rendezvény. Akkor viszont ebből az következik logikusan, meg hát hogyha Magyar Péterék fizetik, hogy ez egy pártrendezvény.
Mert hogy a helyfoglalást egy magánszemély jelentette be egyébként, nyilván a Tisza párt környékéről feltételezik.
Így van, ez minden bizonnyal így történt.
Akkor viszont ő a rendezvény szervező és a
rendezvény gazdája, ő egy magánszemély. Az, hogy ő most éppen párttag-e, azt nyilván nem tudjuk, majd az megint csak kiderül. De hát itt engem mégiscsak az érdekel, hogy akkor a finanszírozás kinek a részéről van, ez ugye akkor így egy pártrendezvénynek tűnik. Viszont ugye, ha már a joganyagot említettük, a honvédségnek viszont van arra vonatkozó jogszabály, hogy milyen politikai bevonódása lehet, ugye, ahogyan már ön is említett, az állami eseményeken felvonulhat, ott lehet díszszemlét tarthatnak, stb.
Diplomáciai
eseményeken,
így van.
És ugye, aki politikai feladatot, vagy a honvédség politikai tevékenységét, vagy politikai feladatait képviselje, az a honvédelmi miniszter. Tehát ennyi a politikai lehetőség. Csak nincsen. Ez a személy egyelőre még nincsen kinevezve a Tisza párt részéről. Ráadásul itt nem arról van szó, hogy a honvédelmi miniszter van. Ez semmi probléma nincsen, hogyha egy honvédelmi miniszter egy párt eseménye ott van, hát sok honvédelmi miniszter pártag. Itt arról van szó, hogy a honvédség állományát vezénylik párt eseményre, ami már egy problematikusabb történet, és ugye itt ráadásul nem arról van szó, hogy valamilyen komoly külső fenyegetés miatti esemény tehát nem biztosító személyzetként vannak ott, hanem mint valamilyen attrakció, vagy ugye díszemlét.
Hát díszelgő egység nyilván.
Nekik ott feladatkörbe tartozó tevékenységük nem lesz, alapfeladatkörbe tartozó tevékenységük nem lesz, tehát egy díszszemléről van szó.
Ez egy
politikai termékként használják fel a honvédséget. Ez azért elég nagy probléma, és nekem az a nagyon furcsa ebben az egész történetben, hogy 16 éven keresztül azért nagyon sokszor hallottuk az autokráciának a különböző megfogalmazását erre a rendszerre vonatkozóan, a rendőrállam kifejezést, amikor ugye a migráció munícióis válság elkezdődött, és akkor viszont valós fenyegetés miatt katonák járőröztek az utcán, akkor ebből borzasztó nagy felháborodás volt, amikor az energetikai infrastruktúrát érő fenyegetések miatt katonákat állomásoztattak a különböző ilyen infrastruktúrális létesítmények közelében, abból felháborodás volt. Számomra nagyon furcsa, hogy most, hogy egy pártrendezvényen ott lesz minden bizonnyal a honvédség, ebből nincsen a Tisza párt. Egyébként ezeken az imént felsorolt eseteken felháborodó szimpatizásai részéről semmiféle probléma vagy ellenvetés.
Ha visszatérünk az igazságügyminiszter jelölt visszalépésére, akkor ugye sokan dicsérik, hogy ez egy gerinces lépés, nyilván ez is egy olvasat, de közben azért, hogyha megnézzük még az információkat, amelyek ehhez kapcsolódnak, akkor feltűnő a Politico, amely a brüsszeli bizottság szócsövének számít, írt erről talán kétszer is, még aznap reggel is, hogy mintha a bizottságnak nem tetszene ez a fölállás.
Igen, ugye ez egy érdekes játék lesz most.
És utána volt a visszalépés.
Igen, ez egy érdekes játék lesz most itt a brüsszeli intézményrendszer, mind az Európai Bizottság, mind az Európai Tanács és Magyar Péter által alkotott háromszögbe az erőviszonyoknak a játéka, hiszen itt ugye több olyan kérdés is asztalra került egyből a Tisza párt választási győzelme után, amelyben Magyar Péternek is, tehát a Magyar Péter féle kampánynak és az Európai Bizottságnak éles véleménykülönbsége van. Legalábbis látszólag. Ugye ilyen például Ukrajna vagy a migráció ugye, amelyekben Magyar Péter ugye rendre kihagyta a szavazásokat EP képviselőként, ugye sem kimászott ez alól a kötelezettség alól, hogy ne kelljen állásfoglalni, de szembe sem menjen ugyebár az Európai Bizottságnak az álláspontjával, meg az Európai Parlament ben lévő pártcsaládják, a néppártnak az álláspontjával, bár egyébként hozzáteszem, hogy az európai parlamenti képviselői munkájának egyéb kötelezettségeit sem nagyon látta el, hiszen a legtöbbet hiányzó európai parlamenti képviselő volt, de a lényegét tekintve kibászott ez alól a felelősség alól, és a kampányban ide-haza például ebben a két nagy témában, a migrációban és az ukrán háborúban, illetve az ukrán csatlakozás kérdésében, ugye nagyjából a volt kormánypártok álláspontját ismertette, nem engedünk be migráns, nem finanszírozunk Ukrajnát, nem támogatjuk a gyorsított csatlakozást. Csak hogy ugye az Európai Néppárt, amelynek tagja a Tisza párt, és ahol beléptette Magyar Péter, ez egy ilyen előfeltételként fogalmazta meg ezt a jövőben csatlakozó pártok számára, még azelőtt, hogy Magyar Péter beadta volna a csatlakozását, tehát ő tudta, hogy milyen közösséghez fog csatlakozni, ennek ellenére beadta a jelentkezését, és ezt elfogadta ezt a játékszabályokat, legalábbis a hallgatólagos hozzájárulását adta ezekhez a játékszabályokhoz. Ezzel a csatlakozási kérelemmel. Ugye innentől nézve egy nagyon érdekes politikai játék fog következni Brüsszel és Magyar Péter között. Magyar Péternek a saját politikai népszerűsége megtartása véget bizonyos elemeket látszatban meg kell tartani a volt kormányzat politikájából, hiszen a nagy civilizációs kérdésekben azért a Fidesz-KDNP-nek a választási vereség ellenére is jóval nagyobb társadalmi támogatottsága volt, mint más pártoknak, akik más gondoltak ezekről. Tehát a migráció ellenes kiállás, a háború ellenes kiállás, az egy nagy társadalmi támogatottságnak örvendett egyébként Magyarországon, más egyéb okok miatt meg elveszítette a választást a kormánypárt.
A családtámogatási rendszer,
ugye a gyermekvédelmi rendszer, bár ugye a gyermekvédelmi rendszert Magyar Péter esetében nem érzem ennyire éles szembenállásnak, miután miniszteri biztosként felkérte a Csipke Józsika szerzőjét, én azt hiszem, hogy ezzel ebben a kérdésben már állást foglalt.
Magyar Péter. Hát, hogy szimbolikus, ki tudja,
de, kiderül. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt egy markáns és határozott, mint szimbolikusan, mint technikailag is egy visszalépés van a volt kormánypártok állásfoglalásához képest, de ebben a két ügyben, az ukrán és a migráció ügyben még a szimbolikáját tekintve a régi kormánypártok narratíváját viszi. Csak hogy ez Brüsszel nem fogadja el, és ebből van egy ilyen, és ugye számos ilyen kisebb ügy is van, csak most ezt a kettő nagyot hozom példaként, ilyen volt ugye Mellétejének a kinevezése is, és ezekkel kapcsolatban ilyen üzengetések vannak Brüsszelből. Ugye Mellétej esetében világosan megírták a Politikóba, hogy le kell venni, mert hát ez nagyon rosszul veszi ki magát, Magyar Péter fogta magát és levette. ne gondoljuk, hogy az ennél sokkal nagyobb jelentőségű ukrán vagy migrációs kérdésben, vagy akár akkor vegyük ide a gyermekvédelmi kérdést, majd nem fog meghátrálni Magyar Péter, de ő ezt politikailag egyszerűen nem teheti meg, hogy megszavaz bármilyen migrációs kvótát, megszavaz bármilyen pénzügyi támogatást Ukrajnának, vagy ne adj Isten katonai támogatást, nem teheti meg azt, hogy a gyermekvédelmi törvényt explicit módon visszavonja, hanem helyette milyen megoldásokat látunk. A gyermekvédelmi törvényt azt hiszem egy vagy két nappal a választás után elkaszálta az Európai Bíróság. Ja, ott egy jogtechnikai hivatkozási alapja van Magyar Péternek.
Akkor erre lehet hivatkozni.
Erre lehet hivatkozni, és Magyar Péter felteszi a kezét, hogy ó, hát én nem törölném el, de sajnos jogegységi ütközés van, muszáj lesz.
A másik
kettővel egy kicsit bonyolultabb a történet, mert ugye ott nincsen vonatkozó jogszabály, tehát nincs olyan jogszabály, hogy nem szavazhatja meg a kormány a bármilyen migrációs kvótát vagy támogatást.
Sőt, hát júniustól a kvóta ér.
Így van, hanem ott az európai tanácsban kell szavazniuk a miniszterelnököknek, illetve Magyar Péternek, meg az olyan országokban, ahol a kormány vezetési feladatot az elnök látja ott az elnöknek. Tehát az állam és kormányfők tanácsában kell szavazniuk ezeknek a személyeknek, itt mi esetünkben Magyar Péternek. De ha Magyar Péter az erről szóló szavazások előtt hallgat Orbán Anitára, aki a bemutatkozó szövegében azt mondta, hogy mi nem leszünk botaküllők között, és a vétójogról lemondunk, és azt mondja, és az erről szóló esetleges szavazáson Magyar Péter azt támogatja, hogy szűnjön meg a vétójog, vagyis pontosabban fogalmazva az egyhangúság követelménye az Európai Tanácsban.
Az mást is zavar azért most már.
Hát az mást is zavar.
Főleg a kisebb államok nagyon furcsa helyzetbe kerülnek.
Az mást is zavar, de ha ez esetleg mégis átmegy, akkor utána már Magyar Péter egy többségi döntéshozattal esetén persze politikailag elbábozhatja, hogy szembe megy az Európai Bizottság éppen aktuális álláspontjával, mondjuk Ukrajna vagy a migráció tekintetében, de vétójog nélkül ez teljesen tét nélkül teszi. Tehát ha a vétójogot feladja Magyar Péter, bármilyen formában, emellett szavaz, hogy ez megszűnjön, azt tulajdonképpen hosszú távon annak értelmezhetjük, mintha Ukrajna pénzügyi támogatására szavazna, ne adj Isten katonai beavatkozás mellett szavazna, vagy a migrációs kvóták különböző kiterjesztése mellett, hiszen azzal, hogy az egyetlen politikai lehetőségét, amellyel ezeket megakaszthatja, feladja, és elértékteleníti a saját adott esetben ellenállásról szóló szavazatát, ezzel tulajdonképpen megszavazza áttételesen azokat a javaslatokat, amelyek ellen ő ugye politikai okokból szembe kell, hogy menjen.
Ráadásul hát az Európai Unió ebből a szempontból kifejezetten rossz irányba halad, hiszen az alapítók, amikor ezt az egészet kitalálták, nagyon világosan tisztában voltak vele, hogy vannak kisebb államok, meg nagyobb államok, meg nagyon nagy államok. Egy szavazatnak az értéke akkor lesz ugyanaz, hogyha megmarad ez a bizonyos, illetve van ez a bizonyos vétójog. Most ez a vétójog, ez addig lebegett, mert hogy mi volt ennek a jogalkotói szándék, mi volt itt? Az volt a szándék, hogy csak egységes álláspont alapján lehessen döntéseket hozni. Azaz, úgy kényszeríteni tárgyalásra a feleket, hogy ne kelljen a vétót alkalmazni egyiknek sem. Tehát ez egy ilyen lebegtetett szankció volt.
Hát így van, hiszen ez nem egy federális államszövetség, ahol egy közös joghatósággal meg saját szuverenitással rendelkező parlament van, hanem egy származtatott szuverenitása van egyébként nyilván az európai intézményrendszernek is, de ez csak a tagállamok szuverenitásának ellenében működik, tehát annak átadott részeivel működik. Ez nem egy osztatlan szuverenitás, egyébként ez egy nagyon furcsa jogi koncepció, az osztott meg osztatlan szuverenitás.
Ez
egyébként vagy van, vagy nincs. Tehát egy kicsit furcsa konstrukció ez az Európai Unió ebben a tekintetben is. Legalábbis szuverenitási jog körökkel felruházni, ilyen bután fogalmazva az európai intézményrendszert, ez egy elég furcsa konstrukció, de maradjunk abban, hogy az egyes tagállamok szuverenitásának egyes elemeit gyakorolhatja a brüsszeli intézményrendszer, de ehhez, hogy ezt gyakorolhassa, valójában a szuverenitás még mindig a tagállamok kezében van, hiszen egy hangúságra kell törekedni. Ebben az esetben pedig megmaradnak a szuverenitásnak azok a körülményei, amelyek a szuverenitást oszthatatlanná teszik. Ha viszont ezt megszüntetjük, akkor a tagállamoknak már nincsen szuverenitása, hiszen oly módon osztódik meg ez a szuverenitás, nem csak az intézményrendszer felé, de más tagállamok felé is, amelyre már nincsen befolyása a tagállami kormányzatoknak, hiszen ha Magyarországon teszem azt az ukrán háborúba való belépésről szavaz az Európai Unió, mondjuk katonai konfliktusba való csatlakozásról az Európai Tanácsban is. Magyarországon a lakosság 95% azt mondja, hogy nem szeretnénk háborúba menni, és teljesen név nélkül miniszterelnök személyétől függetlenül a mindenkori magyar miniszterelnök arra szavaz, hogy valóban a magyar nép nem szeretne háborúba menni, de a többi 26 tagállam meg azt mondja, hogy mi viszont szeretnénk menni, akkor hiába lenne szuverén ország Magyarország, ezt a szuverenitást már nem gyakorolhatja, mert helyette van egy szuverén, ez pedig egy hűbéri rendszer. Ugye ezt szebben federális államszerkezetnek szokták megfogalmazni a modern államelméletben, de hát hogyha egy kicsit historikusabban nézzük, akkor ez tulajdonképpen egy hűbéri rendszer.
Itt van a következő nagy csomag, mert onnan is már hűtik a kedélyeket brüsszeli vonalról, fogalmazunk így egyszerűen, szóval Európai Uniós vezetői vonalról. Ez pedig ami a kampányban úgy hangzott el, hogy hazahozzuk az uniós pénzeket, azaz azt a típusú támogatást, ami egyébként Magyarországnak jár. Egyrészt van egy követelményrendszer, ami 21 pont, vagy ki tudja még mennyi, mert...
Hát ez változó mindig. Mindig kerülnek hozzá plusz pontok.
Másrészt azt mondja, ugye, hogy idő, sürget az idő, mert ugye lejár a augusztusban a költségvetési idő, tehát hogy amúgy sem. Tehát olyan üzenetek jönnek Brüsszelből, a politikon keresztül is, meg a tárgyalások során is, hogy hát azért nem eszik ezt olyan forrón. Nem olyan biztos ez, meg nem az egészet, meg lehetséges, hogy nem is így. Szóval ezt is kezdik el bizonytalanítani. Ez is egy konfliktus forrás lehet, hiszen ez egy nagyon fontos választási ígéret volt.
Igen, ugye itt, ahogyan már ebbe a kicsit talán túl hosszúra sikerült felvezetőben említettem Magyar Péternek, vannak látszólag, hogy színleg vállalt konfliktusai az európai intézményrendszerrel, de hát ezek olyan széles körűek, amely esetben az európai intézményrendszernek biztosítékok kellenek ahhoz, vagy arra vonatkozóan, hogy Magyar Péter valóban együtt fog működni, és nem csak két kapura játszik ebben a történetben. És ez a biztosíték, ez az uniós források, vagy az uniós források egy részének a visszatartása lehet, hiszen hogyha ne adj Isten a saját hazai politikai pozíciójának a megtartása érdekében valóban egyébként éles helyzetben kell szembe mennie az európai vezetéssel, vagy mondjuk az Európai Bizottság aktuális álláspontjával, akkor természetesen meg lehet zsarolni ezekkel a pénzekkel, hiszen itt két, tehát tulajdonképpen egy üllő és egy kalapács közé szorították Magyar Péter politikai értelemben Brüsszelből, és részben ő saját magát is. Ugye az egyik állítás az, hogy a nagy civilizációs kérdésekben migráció, LMBTQ és ukrán háború témakör nem változtat érdemben a kormánypártok által elfoglalt álláspontot, tehát no migration, no war, no gender. Tehát ezt mondjuk, hogy ez a hivatalos vállalás a Magyar Péternek a magyar társadalom felé. Az európai vezetés felé viszont az a vállalása, hogy visszavonjuk a gyermekvédelmi törvényt, mert hogy az jogállamisági probléma. Támogatjuk Ukrajnát, mert az a jóhiszemű együttműködésnek a feltétele.
Hát fősodor.
És fősodor, így van. És támogatjuk a migrációt, mert egyébként a képviselőink meg is szavazták annak végrehajtásáról szóló egyik javaslatot, sőt, mi kiegészítést is írtak hozzá. Tehát ez a vállalása Brüsszel. Ez a kettő, ez egy az egyben ütközik. És valahol, valamelyik ponton valakinek engednie kell. Most vagy Brüsszelnek kell engednie, és ezek közül semmit számon nem kérnie, hát ezt az elmúlt 16 év alapján alig, ha fog megtörténni. Vagy Magyar Péternek kell engednie, csak melyik irányba? Tehát Brüsszellel maradt konfliktusba, és nem hozza haza a forrásokat, de hát akkor meg a választókkal kerül konfliktusba, hiszen nekik megígérte, hogy hazahozza a forrásokat. Vagy a másik irányból kerül konfliktusba a választókkal, és azt mondja, hogy a no gender, no migration, no war hármasból mindegyikre azt mondja, hogy yes, és bevállalja ezeket a kérdéseket. Lehet, hogy ennek okán jönni fognak az uniós források, de hát akkor megint csak három nagyon sarkalatos választási ígéretet sikerült áthágni. Tehát itt igazából egy abszolút vesztes pozíció van, amiből csak úgy tud kioldani Magyar Péter, ha belé helyezik a brüsszeli intézményekben a bizalmat, és feltételek nélkül átadják neki az uniós forrásokat. Egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy ez meg fog-e történni.
Lehet olyan megoldás, mint az okoslány esetében, hogy hozott is, meg nem is?
Vagy ez annyira ütköző pont, hogy itt nincs
átmenet? Mindenképpen ütköző pont. Ez az egy kibúvó van, hogy a brüsszeli intézményrendszerből odaadják neki bármiféle jogszabályi változás, vagy politikai változás nélkül ezeket a pénzeket. Csak ha ez megtörténik, azzal Brüsszel tulajdonképpen egy brutális harcvesztésbe szalad bele, hiszen elismeri azt, hogy csupán, pusztán pártpolitikai elvek alapján osztanak uniós forrásokat, és akkor sok sikert a vétójog kivezetéséhez, mert ha ez működik, hogy ilyen szinten látványosan és arcátlanul pártpolitikai alapon osztunk forrásokat, akkor szerintem egy olyan tagállam se lesz, aki józan észre azt mondja, hogy mi ennek teljes mértékig kitesszük magunkat és feladjuk a vétójogunkat.
Egy perc van, de fontos lehet, hiszen a napi hírek most már erről szólnak, büntető eljárások, amik indulnak. Nyilván aki bűncselekményt követett el, feleljen a bíróság előtt a magyar jog szabályai szerint. Na de alkalmas-e ez a politika arra, hogyha állandóan ez lesz a napirenden, és állandóan ezeket a híreket kapja a közvélemény, a fogyasztóközönség, a szavazók, meg a másképpen szavazók is. Szóval alkalmas lesz ez arra, hogy olyan problémákat, olyan stratégiai döntéseknek a súlyát fedje el, ami egyébként meg hosszú távon sokkal fontosabb a magyar nemzet szempontjából.
Ez teljesen egyértelműnek tűnik, hogy ez az egyetlen olyan politikai fegyver, amit fel tud.